Bernard Cornwell Sárp kincse. A Sárp sorozat 9. kötete. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2022. áprilisában készült. Katonának álltam, vonzott a hírnév, és hogy meglőjenek napi 6 penniért. Charles Dibdin 1745-től 1814-ig. Első fejezet. A háború elveszett. Nem véget ért, hanem elveszett. Mindenki tudta ezt, a vezérkari tisztektől a lisszaboni utcalányokig. A brit sereget csapdába csalták, megkötözték, előkészítették a sütéshez, és egész Európa csak arra várt, hogy a legfőbb ínymester Bonaparte végre átkeljen a hegyeken, és nyársra tűzze zsákmányát. Azután, mintha csak durva sértéssel akarná tetézni közelgő diadalát, a császár figyelmére sem méltatta a maroknyi brit hadsereget. A háború elveszett. Spanyolország elesett. A spanyol had maradványait felszámolták, letörölték a föld színéről, és nem hagytak mást, csak Cádiz megerősített kikötőjét, és a parasztokat, akik tovább vívták a guerillát, a kis háborút. Spanyol késekkel és brit puskákkal harcoltak, lesből támadtak és addig zaklatták a francia csapatokat, míg azok meg nem gyűlöltek minden spanyolt. Ám a kis háború mégsem az igazi háború volt, melyről mindenki tudta, hogy rég elveszett. Richard Sharp kapitány, ő felsége 95. lövész ezredének tisztje, most a South Essex könnyű gyalogságának kapitánya, nem gondolta úgy, hogy a háború elveszett, mégis cudar kedvében volt. Az első hajnal óta szüntelenül esett, és nyálkás, csúszós iszappá változtatta az útporát. A lövész nyírkos és kényelmetlen egyenruhájába burkolozva magányosan menetelt, és emberei cseverészését hallgatta. Robert Knowles hadnagy és Patrick Harper őrmester, akik általában a társaságát keresték, most békén hagyták. Knowles hadnagy megjegyzést tett Sharp ingerlékeny kedvére, de a tagba szakadt ír őrmester csak a fejét rázta.
Meg se próbálja felvidítani, uram. A szerencsétlen fattya talán még élvezi is a nyomorúságát.
Knowles vállat vont. Helytelenítette ugyan, hogy egy őrmester fattyúnak titulálja feljebb valóját, de nem lett volna értelme vitába bocsátkozni. Az őrmester ártatlan képet vágna, és nyámboran bizonygatná, hogy a kapitány szülei sosem házasodtak össze, ami igaz is. Amellett Patrick Harper évek óta együtt harcolt már Sharppal, és olyan baráti viszonyba került vele, amelyet Knowles csak irigyelni tudott. Knowlesnak hónapokba telt megérteni ezt a barátságot, mely a közvélekedéssel ellentétben nem azon alapult, hogy egykor maga Sharp is a legénység soraiban szolgált, és bár tiszti rangra emelték, mégis a sorállomány tagjainak barátságát keresi.
Aki egyszer paraszt, az is marad, acsarkodott egy alkalommal egyik tiszt társa.
Sharp pedig meghallotta a megjegyzést, és a férfi felé fordult. Knowles pedig látta, hogy a hűvös, metszően gúnyos tekintet nyomán félelem ébred az önhit tisztben. Sharp és Harper a szolgálaton kívüli időt nem töltötte együtt. Rangbéli különbségük ezt lehetetlenné is tette volna. Mégis a formális kapcsolat mögött Knowles felfedezte a meghitt barátságot. Mindketten nagy darab férfiak voltak, és mindketten bíztak tulajdonképességeikben. Knowles egyiküket sem tudta volna uniformis nélkül elképzelni. Úgy tűnt, mintha beleszülettek volna ebbe a szerepbe, és a csatatéren, ahol a legtöbb embert túlságosan is lekötötte a feladat, hogy életben maradjon, Sharp és Harper szinte hátborzongató hatékonysággal végezte a dolgát. Szinte már olyan, gondolta Knowles, mintha a csatatéren éreznék otthon magukat, és ő irigyelte őket ezért. Felnézett az égboltra, az alacsonyan szálló felhőkre, melyek már-már érintették az utat szegélyező hegyek csúcsát. Átkozott idő.
Odahaza, uram, mi ezt még szép napnak hívjuk,
vigyorgott Harper Knowlesra, majd elfordult, hogy végigmérje a századot, amely Sharp fürgén masírozó alakját követte. Ott botladoztak, csúszkáltak a síkos úton, és Harper szükségét érezte, hogy felemelje a hangját.
Mozgás, protestáns csürhe! A háború nem vár meg!
Vigyorogva figyelte őket, Még a kiáltozás közben is büszkén, amiért lehagyták a regiment többi részét, és boldogan, hogy a South Essex végre észak felé menetel, ahol a nyár csatáit megvívják majd. A többiekkel együtt Patrick Harper is hallotta a szóbeszédet a francia hadakról és új parancsnokukról, ám Patrick Harpernek esze ágában sem volt aggodalmaskodni a jövő miatt, még ha a South Essex szánalmasan le is gyengült. A tartalék erők már márciusban útnak indultak Portsmouthból, de a hajó karavánra tengeri vihar csapott le, és a visztjai öbölben állítólag százával sodródtak partra a vízbefúlt katonák, miközben az ezred teljes létszámának alig felével kényszerült harcolni. Harper ezt sem bánta. Talaveránál kétszeres túlerővel kellett megbirkózniuk, és ma éjjel, Celorico városában, ahol a sereg gyülekezik, szajhák várják majd az utcákon és jóféle bor a tavernákban. Az élet sokkal rosszabb is lehetne egy donegáli fickó számára, és Patrick Harper elégedetten fütyörészni kezdett. Sharp meghallotta a fügyszót, és legyőzte a kísértést, hogy az őrmesterre fölmedjen, noha Harper szokott nyugalma most halára bosszantotta. Sharp nem hitt a kudarcról szóló híreknek, és mint vérbeli katona elképzelhetetlennek is tartotta a vereséget. Olyas valami az, ami csak az ellenséggel történhet meg. Sharp mégsem nyugodhatott, a számok könyörtelen logikája még álmában is kísértette. A vereség ott lógott a levegőben, akár hitt benne, akár nem, és amint a gondolat újra felötlött benne, csak még gyorsabbra fogta lépteit, mintha az erőltetett menet elfeledtetné borulátását. Most legalább történt valami. A regiment Talavera óta a Spanyolországot és Portugáliát elválasztó kopár határvidéken őrjáratozott, s a hosszú, unalmas télnek, mintha soha nem akart volna vége szakadni. A nap felkelt és lenyugodott, az ezred gyakorlatozott, és a sivárhegyeket járta is közben, túlságosan is sok ideje maradt önmagára. A tisztek valahol szereztek egy francia melvértet, amelyet borotválkozó tálként hasznosítottak, és Sharp legnagyobb viszolgására azon kapta magát, hogy immár napi rendszerességgel élvezi a meleg víz áldásait. És azok az esküvők. Csak az elmúlt 3 hónapban 20 menyegzőt tartottak. Messze mögöttük asszonyok és gyermekek, feleségek és szajhák sokszínű forgataga kísérte a South Essex többi 9 századát, akárha vándor cirkusz lett volna. De ennek most vége. Az évszakhoz képest meglehetősen nyírkos időben, de észak felé masíroztak, ahonnét a francia támadás érkezik majd, s ahol a kételyek és félelmek mind feloldódnak a csata hevében. Az út elért egy hegygerincet, majd leereszkedett egy keskeny völgy teknőbe, melynek közepén aprócska falu feküdt. Lovasok szálltak meg a faluban, véletlen útban észak felé, és miközben Sharp elnézte a lovak tömegét, haragjában kiköpött az út sarkába. Az átkozott lovasság zsörtölődött magában. Ahogy affektál és kelleti magát, nem is leplezve a gyalogság iránt érzett megvetését. Ám ekkor Sharp felismerte a lovasok egyenruháját, s mélyen elszégyelte magát. A férfiak a király német légiójának kékjét viselték, és Sharp mindig is nagyra tartotta a németeket. Akárcsak ő hivatásszerűen gyakorolták mesterségüket, márpedig Sharp mindenek előtt hivatásnak tekintette a harcot. Nem is tehetett másként. Pénze nem volt, hogy előléptetést vásárolja magának, jövőjét egyedül ügyességével és tapasztalataival alapozhatta meg. Tapasztalatokkal pedig bőségesen el volt eresztve. 33 évéből 17-et katonáskodással töltött, kezdetben közlegényként és őrmesterként, később már mint hadnagy, és előléptetéseit kivétel nélkül a harcmezőn érdemelte ki. Harcolt Flandriában, Indiában, s most az ibériai félszigeten, és tudta, hogy amint beköszönt a béke, a sereg úgy dobja el, mint a forró puskagolyót. Egyedül a háborúban van szükség az olyanok hozzáértésére, mint ő, mint Patrick Harper, vagy mint a szívós germán légiósok, akik a brit hadsereg oldalán küzdenek a franciák ellen. A falucska egyetlen utcáján parancsolt megállt a századnak, a lovasok kíváncsi tekintetének keresztüzében. Egyikük, egy lovas tiszt, felkapta ívelt szabjáját a földről, és közelebb lépett Sharphoz. Kapitány? A német láthatóan nem volt biztos a dolgában, hiszen Sharp rangját egyedül megfakult, skarlátvörös váll szallagja és kardja jelezte. Sharp bólintott. Sharp kapitány, South Essex. A német tiszt szemöldöke magasba szökött, arcán kedélyes mosoly áradt el. Ha, sárk kapitány, Talavera! Megragadta sárk kezét, a vállát markolázta, majd elfordult, hogy odakurjancson embereinek. A kék kabátosok kivétel nélkül elvigyorodtak és biccentettek sárk felé. Valamennyien hallottak már róla, Talaveránál ez a fickó szerezte meg a franciák jelvényét, a császári sast. Sharp Kurtán Patrick Harper és a század felé bökött. Ne feledkezzen el Harper őrmesterről és a többiekről. Mind ott voltunk. A német sugárzó mosolyt küldött a század felé.
És milyen remekül csinálták?
Összecsapta a bokáját és fejet hajtott Sharp előtt.
Loszló! Loszló kapitány szolgálatára! Szeloríkóba megy?
A német erős akcentussal, de jól beszélt angolul. Az emberei, gondolta Sharp, talán nem is értik, miről beszélgetnek. Sharp újra bólintott.
Ön is?
Loszló a fejét rázta.
Én a Koához. Őrjárat. Az ellenség egyre közelebb ér, hamarosan harcok lesznek.
Elégedetnek tűnt, és Sharp hirtelen nagyon is irigyelte a lovast. Ami kevés küzdelem kinéz, azt mind a Koá folyó meredek partja mentén vívják majd, és nem Szeloríkóban. Loszló felnevetett.
Nekünk is kijár egy sás, nem igaz?
Sharp sok szerencsét kívánt neki. Ha akadt olyan egység, amely szétzilálhatta a francia sereg sorait, akkor az csak is a német légió lehetett. Az angol lovasság is bátor, kellően felszerelt, ám fájóan nélkülözi a fegyelmet. Az angol lovasok, akik beleuntak már az őrjáratozásba és az állandó szolgálatba, véres rohamokról és kivont szabjákról álmodtak, a legtöbbször mégis ők maradtak alul. Sharp, mint minden gyalogos, inkább a németeket kedvelte, akik értették a dolgokat és hideg fejjel ragyogó munkát végeztek. Loszló vigyorogva fogadta a dicséretet. Szögletes arcú férfi volt, kellemes, készséges mosolyjal és fürge tekintettel, amely Sharp finom ráncokkal barázdált arcáról nyugtalanul rebbent az ellenséges horizont felé.
Ó, még valami kapitány! Azok az Isten verte csendőrök is itt vannak valahol!
A szitok szó nem illett Loszló ajkára, mintha a német egyébként nem káromkodott volna, csak ha a csendőrökről beszélt. Sharp köszönetet mondott neki, és a századhoz fordult.
Hallották Loszló kapitányt? Tábori csendőrök is vannak a faluban. Jobb lesz, ha mindenki vigyázz azzal az enyves kezével, megértették?
Megértették. Senki sem akarta, hogy miután fosztogatáson érik, ott helyben felkössék.
10 percre megállunk. Oszolj, őrmester!
A németek elmentek, köpenyükbe burkolózva az eső ellen, és Sharp az egyetlen utcán megindult a templom felé. Nyomorúságos faluba vetődtek, szegény és elhagyatott helyre, a kunyhók ajtajai megereszkedve lógtak sarokvasaikon. A helybéliek délre és nyugatra menekültek, követve a portugál kormány rendelkezését. Ahogy a franciák egyre előrébb törtek, nem találhattak sem terményt, sem jószágot, a kutakat kövekkel temették be, vagy dögökkel mérgezték meg. A kínzó éhség és szomjúság uralta a vidéket. Patrick Harper, aki megérezte, hogy Sharp kedélye valamelyest felderült a lovasokkal való találkozás után, kapitányához sietett.
Nincs itt semmi fosztogatni való, uram!
Sharp embereire sandított, akik előre görnyedve kémleltek be az üresen álló házakba.
Ezek mindig találnak valamit.
A tábori csendőrökre a templom mellett bukkant rá. A három férfi úgy várakozott, fekete lován ülve, mint úton állók az arra haladó pénzes kocsira. Felszerelésük csak úgy fény lett, arcukat vörösre perzselte a nap. Sharp gyanította, hogy nem régiben érkeztek Angliából, bár, hogy otthonról miért csendőröket küldtek harcoló katonák helyett, azt továbbra sem értette. Udvariasan biccentett feléjük.
Jó reggelt!
A három férfi közül az egyik, akinek tiszti kardja hosszan előre merett köpenye alól, visszabiccentett neki. Úgy tűnt, hogy a hozzá hasonlókkal együtt ő is gyanakodva fogad minden barátságos megnyilvánulást. A férfi lassan végigmérte a lövészek zöld zubbonyát.
Lövészeknek nincs itt semmi keresni valójuk errefelé.
Sharp válasz nélkül hagyta a megjegyzést. Ha a csendőr katona szökevényeknek gondolja őket, akkor sült bolond. A dezertőröknek eszük ágában sincs fényes nappal az országúton utazni, vagy uniformist viselni, vagy szóba elegyedni a tábori csendőrökkel. Sharp és Harper, miként a század 18 másik tagja is, csupán büszkeségből tartotta meg egyenruháját, s mert Inkább kedvelte a sötétzöld anyagot, mint a sorgyalogság pirosát. A csendőr szeme ide-oda járt a két férfi között.
– Mi a parancsuk?
– A tábornok úr hívatott bennünket,
felelte Harper vidáman. Apró félmosoly suhant át a csendőr arcán.
– Úgy érti, Lord Wellington kívánja látni önöket?
– Ami azt illeti, igen. Figyelmeztetés csendült ki Sharp hangjából, de a csendőr láthatóan ügyet sem vetett rá. Alaposan végigmérte a lövészt, és hagyta, hogy gyanakvása leplezetlenül kiüljön az arcára. Sharp megjelenése csak ugyan bámulatra méltó volt. A megfakult és szakadozott lövész zubbonyt vörös lovassági nadrág felett viselte, lábára comb középig érő, finom bőrcsizmát húzott, melyet egykor Párizsban csináltatott magának a császári testőrség egy ezredese. Ahogy legtöbb embere is, a hátán francia málhát cipelt, míg a vállára tacolva tiszti rangjával békörféle puskát vetett. A tiszti epolettek eltűntek, helyükön csupán foszlott cérnaszálak árválkodtak, míg a skarlátvörös válszalag elkoszolódott és megfakult. Még Sharp kardját, tiszti rangjának jelképét sem lehetett szabályszerűnek mondani. Mint a könnyű gyalogság tisztjének, a brit könnyű lovasság ívelt szabjáját kellett volna hordoznia, Richard Sharp mégis a nehéz lovasok súlyos és rosszul kiegyensúlyozott pengéjét részesítette előnyben. A lovasok gyűlölték ezt a kardot, és állították, hogy roppant súlya miatt nem tudnak vele rendesen védekezni, csak hogy Sharp majd 190 cm magasra nőtt, és elég erős volt, hogy a 80 centis nehéz acélt is megtévesztő könnyedséggel forgassa. A csendőrt láthatóan nyugtalanította a megjelenése.
Melyik regimenthez tartozik?
A South Essex könnyű gyalogsága vagyunk, válaszolt Sharp barátságos hangon. A csendőr válaszképp előreugratta a lovát, hogy végignézhessen az utcán és megfigyelhesse Sharp embereit. Első látásra semmi sem adott rá okot, hogy bárkit is felakasztasson, ezért visszafordult a két lövészhez, s a tekintete hirtelen megállapodott Harper vállán. Az ír, aki kerek 10 cm-rel magasodott Sharp fölé, önmagában is félelmetes jelenség volt, és ezt tetézte Sharp hatalmas kardjánál is különösebb fegyvereivel. Az őrmester szabályszerű puskája mellett egy igazi nagy ágyút is a vállára vetett, egy hétsövű, halálos külsejű karabét. A csendőr a fegyvere mutatott.
Az ott mi? Egy hétsövű puska, uram!
Harper hangja eltelt az új fegyver felett érzett büszkeséggel.
Honnét szerezte?
Karácsonyi ajándék, uram!
Sharp elvigyorodott. A fegyver csak ugyan ajándék volt, amelyet Harper karácsonykor kapott, méghozzá magától Sharptól. Ugyanakkor nyilvánvalónak tűnt, hogy sem a csendőr, sem két társa nem hisz nekik. A férfi még mindig a fegyverre merett. Henry Nock egy kevéssé sikeres találmányára, és Sharp ráébredt, hogy a csendőr még soha nem láthatott ilyen puskát, hiszen alig néhány száz darab készült belőle, az is a haditengerészet számára. Pedig a maga idejében az ötlet életre valónak tűnt. A hét darab félelmetes csövet ugyanaz a závár sütötte el, s a feltaláló szerint a matrózok komoly vérengzést vihettek végbe velük az ellenséges hajók katonáktól hemzsegő fedélzetén. Nock egy dologról feledkezett csak meg. Mikor a hét cső egyszerre ontott tüzet, nemcsak hogy komoly vérengzés vitt végbe, de a visszarúgó fegyver óhatatlanul eltörte bárki vállát, aki nem félt meghúzni a ravaszt. Egyedül Harper bírt akkora erővel, amely a fegyver megtartásához kellett, és még az ír óriás is megtántorodott, mikor legelőször elsütötte. A csendőr felvonta a szemöldökét.
Karácsonyi ajándék?
Én magam adtam neki, szólt közbe Sharp.
És maga kicsoda?
Sharp kapitány, South Essex.
És ön?
A csendőr megmerevedett.
Ayres hadnagy, uram.
Az utolsó szót csak vonakodva tette hozzá.
És hová tart Ayres hadnagy?
Sharpot bosszantotta a férfi akadékoskodása, a hatalom céltalan fitoktatása, és nem minden gúny nélkül tette fel a kérdést. A hátán viselte annak a régi korbácsolásnak a nyomait, amelyet egy efféle tisztnek köszönhetett. Egy pöffeszkedő idiótának, Morris kapitánynak, no és a talpnyalójának, Hexville őrmesternek. Sharp a megaláztatás emlékét is megőrizte sebb helyi mellett, és megesküdött rá, hogy egy napon bosszút áll mindkét férfin. Morrisról tudta, hogy Dublinban állomásozik, Hexville-ről csak az Isten tudja, hová vetődött, de egy napon, fogadkozott magában Sharp, megtalálja őt is. Előbb azonban meg kell küzdenie ezzel a fiatal tacskóval, akinek több a hatalma, mint az épesze. Hová hadnagy? Szeloricoba, uram. Akkor hát jó utat. Erre bólintott. Előbb körülnéznék, uram, ha nem bánja. Sharp figyelte, amint a három csendőr esőtől csatakos lován végigvágtat az utcán. Remélem, igaza lesz, őrmester.
Igazam, uram,
hogy nincs itt semmi fosztogatnivaló. Ugyanaz a gondolat fogalmazódott meg mindkettőjükben. Ugyanaz az ösztönös megérzés, és már is rohanni kezdtek a lovak nyomában. Sharp előrántotta sípját az övén viselt kis tokból, és hosszú fügyszót eresztett meg, amelyet rendszerint a csatamezőre tartogatott, mikor a könnyű gyalogosok sora túlságosan megritkult vagy széthúzódott, az ellenség pedig vészes közelségbe ért. Ilyenkor a tisztek és őrmesterek visszafütyülték embereiket, hogy azok a zászlóalj védelmében vegyék fel az új alakzatot. A csendőrök is meghallották a síp metsző hangját. Megsarkantyúzták lovaikat és befordultak két alacsony ház mögé, hogy átkutassák az udvarokat, miközben Sharp emberei már előbotorkáltak az ajtónyílásokból és morogva felsorakoztak. Harper csak a század arcvonala előtt fékezett le.
Mál hát fel!
A házak mögül kiáltás harsant. Sharp odafordult. Knowles hadnagy állt közvetlenül mögötte. Mi történt, uram?
A csendőrök.
Minden alkalmat megragadnak, hogy kellemetlenkedjenek. Sharp tudta, hogy a csendőrök mindenképp találni akarnak valamit, és amint végignézett a sorokon, az az émeítő érzése támadt, hogy sikerülni is fog nekik. 48 bakának, 3 őrmesternek és 2 tisztnek kellett felsorakoznia előtte, ám egy katona hiányzott, Batten közlegény. A semmire kellő Batten, akit az egyik diadalitas csendőr most a hajánál fogva rángatott elő a házak közül.
Fosztogatott, uram, tetten értük.
Iris szélesen elmosolyodott. Batten, aki szüntelenül morgott valami miatt, ha esett az eső, azért zsémbelt, ha elállt, akkor a nap sütött a szemébe. Batten közlegény, aki ki tudja hány závárt tett már tönkre, aki azt hitte, hogy az egész világ összeesküdött a bosszantására, és aki most reszketve állt előttük Iris egyik emberének szorításában. Ha akadt olyan tagja a századnak, akit Sharp szívesen elnézett volna a kötélen, az csakis Batten közlegény volt, azt azonban mégsem engedhette, hogy egy csendőr juttassa oda. Sharp felnézett Iris-re. Mit akart ellopni, hadnagy?
Ezt itt!
Iris úgy tartotta fel a szánalmasan nyeszlett csirkét, mintha angol korona ékszer lenne. A jószág nyakát alaposan megtekerték, de a lábak még most is a levegőt kapirgálták. Sharp érezte, hogy a harag fortyogni kezd benne, nem a csendőrök, hanem Batten ellen.
Majd én elbánok vele, hadnagy!
Batten alázatosan hajolt meg a kapitánya előtt. Iris a fejét rázta.
Félreértett, uram?
Behízelgő hangon leereszkedő modorban beszélt.
Aki fosztogat, felakasztják, uram? A tett helyszínén, uram?
A többiek elrettentésére. Pusmogás indult a század soraiban, míg Harper bömbölve csöndet nem parancsolt. Batten szeme jobbra-balra rebbent, mintha kiútat keresne helyzetéből. A világ igazságtalanságának e legújabb példájából. Sharp ráförmett.
Batten!
Uram,
hol találta ezt a csirkét?
A mezőn, uram, becsület szavamra. Összerándult, amint a csendőr meghúzta a haját.
Vadon élő csirke, uram!
Folytott nevetés hallatszott a legénység soraiból, és ezúttal Harper nem avatkozott közbe. Iris felhorkant.
He, vadcsirke, igaz? Veszedelmes egy bestia, mi?
Hazudik, uram,
a házban találtunk rá.
Sharp hitt neki, de ettől még nem adta fel a küzdelmet.
Ki lakik abban a házban, hadnagy?
Iris felhúzta a szemöldökét. Ami azt illeti, uram, nem cserélek névjegyet minden egyes portugál földművessel. Odafordult embereihez.
Húzzatok fel!
Iris, hadnagy? Volt valami Sharp hangjában, ami megállásra késztette a csendőröket.
Honnét tudja, hogy egyáltalán laknak itt?
Járjon csak utána!
Uram!
Iris nagyot nyelt.
Uram!
Sharp felemelte a hangját.
Lát itt egyetlen helybélit is, hadnagy?
Nem, uram, pedig laknak itt.
Honnét tudja?
A falu elhagyatott. Ha nincsenek falusiak, nincs kit megrabolni. Eyres alaposan megrágta a választ. A falu csak ugyan elhagyatottan állt, lakói elmenekültek a közelgő franciák elől, ám távol létükkel nem mondtak le jogos tulajdonukról. Eyres megrázta a fejét. A csirke portugál tulajdon, uram, újra elfordult, kössétek fel. Állj! Kiáltott a sárp, és megint mindenki mozdulatlanná dermedt. Nem fogja csak azért felköttetni, hogy magának legyen igaza. Eyres újra sárp felé fordult. Tetten értük, és fel is fogjuk lógatni. Úgy tűnik, a százada csupán hitvány tolvajból áll, kapitány, és ha elrettentő példára van szükségük, istenemre tőle megkapják. A magasra ágaskodott a kengyelben, és úgy üvöltözött a katonákkal. Végignézik, ahogy felkötjük, és ha maguk is fosztogatnak, ugyanerre a sorsa jutnak. A kirohanást jellegzetes, kattanó hang vágta félbe. Eyres lenézett, és dühött arckifejezését végtelen döbbenet váltotta fel. Sharp úgy emelintette felhúzott békerféle puskáját, hogy annak csöve egyenesen felé mutatott. Engedje el, hadnagy! Maga teljesen megőrült? Eyres elsápadt, majd lassan visszaereszkedett a nyerekbe. Harper őrmester ösztönösen odahúzódott Sharp mellé, és ügyet sem vetett a kézmozdulatra, amely hátrébb rendelte. Eyres meretten nézte a két férfit. Mindkettő magas volt, kemény és harcedzett, és nagyon is emlékeztették valamire. Sharpra nézett, bele egyenesen az arcba, amely a jobb oldalán végigfutó sebhely miatt, mintha állandóan gúnyos kifejezést öltött volna, és akkor hirtelen megértett mindent. Vadcsirkék, madártolvajok, a South Essex könnyű gyalogsága. Hát nem ez a kettő zsákmányolta a franciáktól azt a sast? Nem ők vágtak utat maguknak egy francia ezredben, csak hogy azt a trófeát megszerezzék? El is tudta képzelni róluk. Sharp látta a hadnagy tekintetét megrebbenni, és tudta, hogy megnyerte a csatát, bár olyan győzelmet aratott, ami még sokba kerülhet neki. A hadsereg nem nézi jó szemmel azokat, akik puskát fognak a tábori csendőrökre, még ha csak üres puskát is. Eyres előre lökte Buttont. Vigye a martalócát a szemem elől, kapitány! És még találkozunk. Sharp leengedte a puskát. Eyres kivárta, míg Button eltisztul az útból, azután nagyot rántott a gyeplőn, és Szelorikó felé vezette embereit. Még hall rólam! Kiáltotta vissza. Sharp szinte érezte, hogy az újabb sötét felleg a látóhatára telepedik. Odafordult Buttonhez. Ellopta azt az átkozott dögöt? Igen, uram, legyintett lemondóan Button a tábori csendőrök után. Magával vitte, uram? Panaszos hangon beszélt, mintha újabb sérelem érte volna. Bárcsak magát vitte volna el. Bárcsak itt helyben kinyúvasztotta volna. Button hátrálni kezdett Sharp haragja elől. Mi a szabály, Button? Button értetlenül hunyorgott. Szabály, uram? Az Isten verte szabály, amit mindenkinek be kell tartania. Mondja fel! A hadsereg regulái vaskos köteteket töltöttek meg, de Sharp csak három szabályt állított emberei elé. Egyszerű szabályokat, amelyek mindig beváltak, és bárki, aki megszegte őket, jogosan számított büntetésre. Button megköszörülte a torkát. Hogy jól harcoljunk, uram, nem rúghatunk be engedély nélkül, uram, és folytassa! Nem lophatunk, uram, csak az ellenségtől, vagy ha éheznénk, uram. Maga éhezik, Button? Button nyilván szívesen ráfelelte volna, hogy igenis éhezik, de ekkor még minden katona két napi ellátmányt vitt a málhazsákjában. Nem, uram. Sharp megütötte, beleadva minden mérgét az ökölcsapásba, melynek nyomán Button megpördült és kiterült a sáros utcán. Maga megáltalkodott barom, maga beszari, nyávogó, anyaszomorító fattyú! Elfordult Buttontől, akinek a muskétája is belehult a pocsolyába. Század! Indulj! A század megindult a termetes lövész nyomában, miközben Button felkászálódott a földről, és hasztalan próbálta letörölni puskájáról a vizet, amely a závárba is utat talált magának, majd botladozva követte a többieket. Miután befurakodott társai közé, morgolodva fordult hozzájuk. Nem kellett volna megütnie. Tartsd a szád, Button!
rivalt rá Harper épp oly nyers hangon, mint az imént a kapitány. Ismered a szabályt? Szívesebben lognál a kötélen? Az őrmester teli torokból üvöltve gyorsabb haladásra biztatta embereit, és miközben ott lépdelt mellettük, egyfolytában arra gondolt, mi várhat ezután Sharpra. Ha az a nyavajás csendőr bepanaszolja, vizsgálatnak és talán hadbíróságnak néznek elébe. És mindez Batten egy bukott lókupec miatt, akit Harper maga is szívesen fellógatott volna. Nos, láthatóan osztozott Harper aggodalmában, mert idővel odasorolt az ír mellé, és nyugtalan arccal fordult hozzá. Mindez egy csirke miatt, törmester. Harper végigmérte a fiatal hadnagyot.
Kétlem, uram!
Visszafordult a század felé.
Daniel!
Hagman, a lövészek egyike, kivált az alakzatból, s az őrmester mellett menetelt tovább. Ő volt a legidősebb katona a században, jócskán a 40-es éveit taposta, céllövésben mégsem akadt párja. A cseszíri férfi, akit gyermekkorától vadorzónak neveltek, 300 méterről is le tudta szedni egy francia generális kabátgombjait.
Őrmester! Hány csirke volt ott?
Hagman feléjük villantotta fogatlan mosolyát, a századra sandított, majd vissza Harperre. Az őrmester tisztességes ember volt, sosem kért többet, mint amennyi megillette.
Egy tucat, őrmester.
Harper Knowleshoz fordult.
Hát ezért, uram. Legalább 16 vadcsirke volt ott. Talán 20 is. Isten tudja csak, mit kerestek ott, miért nem vitték el őket a parasztok.
Nem könnyű ám elkapni, uram, az ilyen vadcsirkéket, kuncogott Hagman. Végeztünk, őrmester? Harper vigyorogva fordult a lövészhez.
Egy-egy combot a tiszteknek, Daniel, és ne a szívó sabjából.
Hagman kurta pillantást vetett Knowlesra.
Igenis, uram, egy comb fejenként.
Visszatért az alakzatba. Knowles magában elmosolyodott. Ha a tisztek egy-egy combot kapnak, akkor egy jókora mell jut az őrmesternek. Sűrű tyúkleves mindenkinek, és semmi Batten közlegénynek. De Sharpnak? Knowles jó kedélye szerte foszlott. A háború elveszett, az eső nem akart szűnni, és holnapra Richard Sharp kapitány komoly bajban lesz.